Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
Kedves Mária Rádió hallgató! Ebben a beszédsorozatban eddig a hit és a tudományról beszéltem. Az egyház nem csak a jelenben a világ legnagyobb iskola fenntartó rendszere, hanem a múlt századokban majdnem egyedül volt a tudomány és a művelődés képviselője. A tudomány egy kicsit részét ismerhettem itt Magyarországon, a csillagászat egyházi vonatkozását az előtti századokban. Pár szót említettem a jezsuita rend működéséről, hogy az egyház a rend segítségével milyen nagy műveket valósított meg. A következő beszélgetésekben ismertetem, hogy az egyház minden törekvése mellett hogyan tudja fejét felütni az ateizmus a nyugati kultúrában. Szegezzük le, hogy az ateizmus nem világprobléma, hanem csak bizonyos országokban bizonyos társadalmi rétegek problémája. A vallás legnagyobb akadálya az ellenevangelizálás. Idézem II. János Pál pápát, minden kor alá van vetve a működő fegyelem misztériumának és a gonoszság titkának. Alá van vetve az evangelizálásnak és az ellenevangelizálásnak. Az evangelizálás ki akar szabadítani a bűnből, üdvözíteni, gyógyítani és megszentelni akar, hogy a bűn felett győzön a szerepe. Az ellenevangelizálás rátör az emberre a környezetből és saját bűnre hajló természetéből. Az ember csak azt fogadja el, ami neki tetszik, de nem tartja szükségesnek, hogy megváltoztassa szokásait. A ma ismert rendszeres ellenevangelizálás az újkorban kezdődött Európában. Vannak igen hirdetők, akik több erőt padarolnak az ördög ismertetésére, mint kiűzésére. Nem szeretnék ebbe a hibába esni. Ezért az ateizmusról csak annyit mondok, amennyi szükséges az előző két évszázad ezen szellemi áramlatának ismertetésére. A 17. századig Európában az Isten hit mélyen átkitartta a nyugati európai kultúrát. Az egyház intézményének szilárdságában látták a stabilitást. A 16. században a reformáció az Isten hitet nem érintette. Katolikusokat és protestánsokat nem az Isten hit, hanem az egyház fegyelem és a szertartások különböztették meg. Mivel nem volt ateizmus, a teológia keveset foglalkozott az Isten bizonyítékokkal. Átvették az ókor eszmekutatását. De hát kiket érdekeltek ilyen bizonyítékok? Az ókor nagy bölcs Arisztotelés Krisztus előtt 384-ben született, és 38 évesen halt meg. Ő áttekintette korának az egész természet tudományát. Szerinte a természet anyag formái változásra képesek, és változnak is. Minden élőlény siet meghatározott célja felé. Az akadálytalanul működő természet nem tesz semmit céltalanul. A fajok állandóak, az egyedek cserélődnek. A világban mozgás van. A mozgás nem csupán a hely változtatása, hanem minden változás, például a víz felmelegedése, stb. Mindazt, ami mozog, más mozgatja. A mozgatók között vannak nem érzékelhető mozgatók is, amelyeket csupán értelmünkkel tudunk észrevenni, mert nincsenek érzéki szárváink rá. Ezeket nem érzékeljük, hanem megértjük. Sok minden nem érzékelhető, hanem érthető szekintés. Ezek a nem látható mozgatók, például a fizikai törvények. Ha minden más mozgat, a mozgatók sorába fel kell tételezzünk valami első mozdulatlan mozgatót, akit Istennek nevezünk. Arisztotelész vallja, hogy a valóság értető, azaz ami a világon van és történik, arra értelmes magyarázatot lehet adni. Mindebből kiindulva Istenre következtet. Az egyház első teológusa Szent Pál is beszél Isten megismerhetőségéről. Isten haragja megnyilvánul azoknak az embereknek gonoszsága fölött, akik elfogyják az Isten igazságot. Amit tudni lehet Istenről, az világosan ismerik, mert Isten kinyilatkoztatta neki. Hiszen Istenségét tapasztalni lehet a világ teremtése óta, mert az értelem a teremtmények révén felismeri őt. Éppen azért nincs mentség számukra, mivel ők, bár megismerték Istent, nem dicsőítették őt, mint Isten. Bölcseknek mondották magukat, és esztelenek lettek. Ezért Isten átadta őket a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, akik Istent, akik inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a teremtőt. Canterbury Szent Paul 1033-ban született, és 75 évesen halt meg. 1060-ban szerzetes lett, 18 év múlva apát, 60 évesen Canterbury érseke. Az ő idejében sok eszmecsere folyt a zsidók, keresztények és az iszlám között. Anzelv a Biblia és az egyházatják helyett észérveket akart használni, amelyeket minden vallás elfogadott. Isten létezését racionális úton kívánt ő bizonyítani a hitetleneknek. A középkor Isten bizonyítékok közt több volt a nem helytálló, vagy nem éppen meggyőző is. Az ókori pogány filozófusok megokolását Isten létezéséről átvette Aquinoi Szent Tamás. Ő 1424-ben született. 14 éves korában belép a domonkosoknál. 50 évesen halt meg. Szent Tamás egyesíti Arisztotelész filozófiáját az egyház tanításával. Ezzel megalkotta a középkori filozófia rendszerét. Világmagyarázatának központi gondolata, hogy mindennek van oka. A hit igazságait a természetes értelem nem éri fel, ezek értelemben túli, ám nem értelem ellenes igazságok. Tamás 5 érvet hoz fel Isten létezése mellett. Az idők folyamán a teológusok Isten bizonyítékai megszaporodtak, de megszaporodtak ezek cáfolatai is. Ezek csak viták voltak a teológusok között. Az ellenfél nem az bizonyította, hogy nincs Isten, hanem csak, hogy a bizonyítékok gyenge oldalát mutatták meg. De a későbbi szabad gondolkodók pontosan ezeket a cáfolatokat használták saját érveik bizonyítására. Descartes évszázadokkal később továbbfejlesztette Szent Anzelm Isten érveit. Ő 1596-ban született, és 54 éves korában halt meg. Francia filozófus, természetkutató és matematikus. Belekezdődik az újkori filozófia. Műveiben a természettudományok és matematika módszereit alkalmazta. Filozófiájában a lehető legnagyobb bizonyosságra törekedett. Szembefordult a skolasztikus filozófiával és az addigi hagyományos világnézettel, valamint a puszta hit alapján elfogadott tanításokkal. Az összes addigi igaznak elfogadott ismeret lerombolását, majd racionális érvelések útján való újjáépítését tűzte ki feladatának. Életművében a rombolás sikerült legjobban. Filozófiájában mindenben kételkedett. mivel az ismeretekről nem tudni elég bizonyosan, hogy helyesek-e, ezért az összes eddigi ismeretet el kell vetni, és az új alap megtalálása után újjá kell építeni a tudást. Gondolkodom, tehát vagyok. A gondolkodás képessége azt jelenti, tudok magamról. A gondolkodás az ő értelmezésében jelenti valamennyi tudatos tevékenységet, a kételkedést, észlelést, szeretetet, stb. Végességünk felismeréséből következik, hogy képtelenek vagyunk a végtelen Isten megismerésére külső segítség nélkül. Isten eszméje tehát velünk született eszme. A velünk született eszme független a külvilágtól Isten garantálja rá vonatkozó ismeretek helyességét. Descartes nem akar teológiai érveket használni, hanem mindent az észből kimutatni. A filozófia és a természettudomány világába kereste érveit. A filozófia mutatja meg, hogy a keresztény hitre szükség van, és az meggyőző. Ez téves haditár volt az egyház védelmében. Amíg a teológusok nem próbálták bizonyítani Isten létét, senki sem kételkedett abban. A bizonyítás mérsékelt sikerre tett sokakat kíváncsivá, hogy Isten léte tényleg olyan magától értetődő-e, mint ahogy azt korábban gondolták. Isten jóhiszemű megvédésével az emberek rájöttek, hogy az ügy meglepően bizonytalan. Abból, hogy Descartes nem tudta megvédeni Istent, arra következtetésre jutottak, hogy létének bizonyítása vagy ellentmondásos, vagy értelmetlen elvi kérdés. Descartes vakmerő stratégiája visszafelé sült el. A 18. század francia ateistái azoktól a vallásos íróktól vették vallásellenes érveiket, akik az ateizmus felszámolására törekedtek. Istennek mindaddig példanélküli tagadása abból a stratégiából fejlődött ki, amelyet korábban a kereszténység védelmére alkalmaztak. Descartes tanította, hogy a világegyetemet egy tökéletes isteni lényel lehet magyarázni. Ez nyitott utat az ellenvetésnek, hogy a világegyetem tökéletesen képes magyarázni önmagát. Ha az Isten mindenek fölött tökéletes, miért van a szenvedés és fájdalom, amely annyi gyötrelmet okoz az embernek? Hogyan hiheti bárki is egy tökéletes Isten lényét, amikor a világ olyan egyértelműen tökéletlen? A helyzetet csak rontotta, hogy a francia egyházon belül értelmetlen csatározás folyt arról, miként lehetne legeredményesebben megcáfolni az ateistákat. A népszerű tudományos lapok tele voltak veszekedő keresztény apologéták cikkeivel, akik sokkal dühöttebben vitatkoztak ellenfeleikkel, mint az ateizmussal. A keresztény apologéták, hogy megmutassák, hogy az ő megközelítésük a legjobb, lerombolták mások életi védművét. Az olvasónak az lehetett a benyomása, hogy a hitvédők az ateistáknak akarnak érveket szolgálni. William Kelly, anglikán teológus, Isten létének védelmében népszerű könyvet ír. Szerinte a világban minden értelmes tárgy létére utol. A műnek óriási volt a hatása. Az egyetemek a 19. század folyamán a lét olvastatták hallgatóiktól. A természettudósok is elfogadták érvelését. A lét hosszan sorolta megfigyeléseit az emberi szem bonyolultságáról, az évszakok elrendezéséről, amelyek arra utalnak, hogy az egész élővilág egy jóságos Isten terve szerint jött létre. A természeti világ minden részlete a maga egyedi céljára lett megtervezve. Úgy illeszkednek egymáshoz, mintha az egész egyes részekkel pontosan körülő célra lenne összerakva. Valén az angol ipari forradalom idejébe élt, felhasználta kora vívmányait, leíró szavakat, órák, tápcsövek, gőzgépek. Állítani, hogy az ilyen szerkezetek véletlenszerűen jöttek létre, őrültség. Például az órában látjuk az egymásra illeszkedő kerekek, rugók és más mozgó alkatrészek bonyolult rendszerét és benne a társzerűséget. Szánt szándékkal készítették és meghatározott céllal alkották. Az órát készítenie kellett valakinek. Valamikor és valahol létezni kellett egy mesterembernek, aki arra a célra készítette, amire mi most használjuk. A gyártó értette a szerkezetet és megtervezte használatát. A természet alkatrészei pontosan ugyanilyen tervszerűséggel és kölcsönös egymásra utaltságra szolgálnak. Ez a szemlélőt arra a következtetésre kényszeríti, hogy a természet is tervszerű. Érveik megcáfolhatatlannak tekintették egészen a darwinizmus megjelenéséig. A teremtett világ minden részlete meg van tervezve. Feltételeztem, hogy Isten minden növény és állatfajt a jelenlegi formájában teremtett, és soha változás vagy fejlődés nem történt, és szükség sem volt rá. Mindezt elfogadták a tudósok a 19. század közepén. A tudósok tisztelettel adóztak, de megjegyezték, hogy az elképzelések az evolúció előtti világban kézzelfekvőek voltak. Nem lehetett a kort megelőzve felismerni, hogy ami a tervszerűség bizonyítékának tűnt, az egyszerűen egy hosszú vak és cél nélküli fejlődés eredménye. A természetes szelekció azért vak órásmester, mert nem lát előre, nem törődik a következményekkel, semmiféle célt nem tűz ki maga elé. El kell vetni a tervszerűségről minden érvet. Az evolúció kidobja a tárnak még a fogalmát.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.
Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A Mária Rádió a működését a gondviselése bízza. A gondviselése bízzuk, hogy van-e önkéntesünk, és a gondviselése bízzuk azt, hogy van-e elég pénz ahhoz, hogy a Mária Rádiót működtessük. A legegyszerűbb módja és a legokosabb módja a Mária Rádió működési támogatásának, ha az 1%-át a Mária Rádiónak ajánlja fel mindenki. Mert ha nem ajánlod fel senkinek, az úgyis elveszik. Hogyha felajánlod, semmibe nem kerül, hiszen az adód, egyébkénti befizetendő adód 1%-át átirányítják. Ezt úgy kell megtenni, hogy az adóbevallásban jelezni kell, hogy a Mária Rádió közhasznú egyesületnek akarod adni, és beírod az adószámát. Mindezeket az információkat pedig megtaláljátok a Mária Rádió honlapján. Kérem, segítsetek működtetni a Mária Rádiót az 1%-odok felajánlásával. Isten áldja a hallgatói családot!
Hírek.